Itt igazából nem valamilyen problémával szembesültem, hanem az történt, hogy térműtéten estem át, és otthon sok időm volt arra, hogy tanulmányozzam azt a rejtelmes dolgot, amiről lehet hallani a modern linux disztribúcióknak az esetében, hogy fut rajtuk egy ilyen úgynevezett D-busz rendszer, de hogy mi ez? Ez egy objektumorientált programozási eszköz? Egy komponens alapú fejlesztői eszköz? Vagy egy RPC, egy távoli procedúra hívás rendszer? Vagy egy IPC, egy processzok közötti kommunikációt elősegítő rendszer? Tulajdonképpen egy kicsit mindegyik, bár nem annyira távoli, mivel hogy a D-busz, mint kommunikációs eszköz, csak egy adott poszton belül működik, mert a Unix domain szoketeket használja, a hálózaton keresztül nem működik, legalábbis mikor az előadást írtam, ez volt a helyzet, lehet, hogy azóta változott. A D-busz valójában tényleg egy processzek közötti kommunikációs módszer. Akár egymással is kommunikálhatnának közvetlenül a processzek, sőt, biztos van erre is példa, de legtöbbször egy démon, egy D-busz démon az, ami a forgalomirányítást végez, hogy a D-busz kommunikáció ezen keresztül zajlik. Azért, mert a Unix domain szoketekben nincsen, vagy legalábbis nincsen jól működő multicast rendszer, vagy broadcast rendszer, csak unicast. Ezért kell egy elosztó démon, ami azért is jó, hogy ott van, mert így nem csak egyszerűen szólja, hanem be is szabályoztatja azt, biztonsági okokból, hogy melyik D-busz ügyfél, melyik D-busz ügyféllel milyen fajta kommunikációt folytathat. Erre van egy konfigurációja, ezt meghatározza, de semmi mást gyakorlatilag. Az ügyfeleknek, amikor csatlakoznak a D-busz démonhoz, autentikálniuk kell SAS autentikációval, azon belül is external metódussal, ami egyszerűen annyit jelent, hogy a Linux kerneltől lekérdezik egy rendszerhívással, hogy lekérdezi a D-busz démon, hogy aki most ő hozzá fordult, valójában milyen új giddel fut, tehát úgy autentikálnak az ügyfelek a D-busz démonhoz, hogy valójában nem aktívan, hanem passzívan a kernel segítségével. Valójában ez jó dolog, de azért azt meg kell mondani, hogy a D-busznak sok sebezhetősége van. Nem csak egy, hanem több D-busz példány fut egy rendszeren egy időben, tehát ez a kommunikációt elősegítő rendszer. Fut egy rendszer D-busz példány, ami a rendszer szolgáltatásokat teszi a lehetővé, tehát a rendszer szolgáltatásokat nyújtó szerver processzeknek a szolgáltatásait teszi elérhetővé bizonyos figyelmes programok számára, meg egy vagy több session vagy munkamenet D-busz példány, ami az adott munkameneten, például KDL munkameneten, vagy GNOME munkameneten belüli processzeknek, munkamenet összetevőknek a kommunikációját segíti elő. Itt van egy ilyen D-busz konfigurációs részlet, nem térünk ki rá. Van a D-busz, ugye azt mondtam, hogy kommunikálnak. Tulajdonképpen csomókat küldenek az egymással kommunikáló processzek, de ez a kommunikáció nem tesz más lehetővé, mint ezt a komponens alapú programozásnak, a komponens alapú szoftverfejlesztésnek a megvalósítását, hogy a szerver processzek objektumokat bocsátanak a kliens processzek rendelkezésére. Itt van egy ilyen objektum elérhető. És az objektumok meg interfészekkel rendelkeznek. Ez olyan, mint az objektumorientált programozásból az osztály fogalma. Tehát objektum, az objektumorientált programozás az objektum fogalmával rokon, az interfész meg annak a class az osztály fogalmával. Tehát egy-egy objektum több osztály rendelkezik, többféle funkciót megvalósíthat. Vannak neki adattagjai, ezt itt property-nek vagy attribute-nak hívják ebben a nevezéktanban, meg metódusai, ami ugye nyilván metódusai az objektumorientáltból. Vannak olyan szabványos metódusok, amit meg kell valósítani a minden kliensnek. Ennek a segítségével futásidőben feltérképezhető az objektum és osztály rendszere a szolgáltatást nyújtó processzeknek, méghozzá akár olyan programok is léteznek, amiknek a segítségével grafikusan megnézhetjük, hogy egy adott D-busz példányon, tehát mondjuk a rendszer D-busz vagy a session D-busz, bármikre ránézhetünk, milyen szolgáltatások elérhetők éppen azon keresztül, sőt, itt aktiválhatjuk a szolgáltatásokat. De mit csinál ez a D-busz? Például a KDE hogyan használja, itt van mondjuk a KMail rendszer, itt van a session D-busz, ez minden KDE belépéskor elindul, beregisztrálja magát szinte az összes KDE folyamat, és itt vannak szolgáltatók. Például az összes levelet, ez az Akonadi nevű szolgáltató démon tárolja el a KDE esetében, a leveleket kicsit a mérdéhez hasonlóan fájlokban, de indexeli őket egy MySQL adatbázis segítségével gyorsabban működjön, sőt, hogyha esetleg gyorskeresést akarunk végezni a leveleken, akkor a levelekből az full text index tartalmat átküldi ennek a Nepomuk rendszernek, ami egy gyorskeresőként működik, vagy a Nepomuknak vannak ilyen file változást figyelő, meg file indexelő összetevői. Mondjuk a file változást figyelő a kernel szól neki, hogy figyelj, már megjelent egy új file a rendszeren, vagy eltűnt egy új file. Akkor ez szól szintén a D-buszon keresztül. Az összes processznek az teljes együttműködése, minden vonatkozása a D-buszon keresztül történik. Szól az indexelőnek, az kielemzi a file-t, készít róla egy full text kivonatot, elküldi ugyanannak a Nepomuknak, ahol a file-oknak, a leveleknek és az összes többi dokumentumnak a meta és nem meta információi találhatók, ami alapján gyors keresni lehet őket. És valójában azt hittem észre, hogy ez tulajdonképpen most már arra a szintre jutott, hogy gyorsabban működik benne a keresés, mint akár a Windowsban, ez teljesen hihetetlen. Ez volt egy session debus, egy session debusnak a működése. Egy rendszer debus példány azt teszi lehetővé, hogy tipikusan olyan szolgáltató szerver processzek, amelyek valamilyen privilégiummal rendelkeznek, tipikusan root joggal futnak, mondjuk konfigurálhatják a hálózatot, IP címet választhatnak, bekapcsolhatják, kikapcsolhatják a wifi, vagy hibernálhatják a rendszert, lejjebb vehetik a fénynevet, stb. Vagy sőt, akár formázhatnak, fölmontolhatnak file rendszereket, blokkeszközöket. Ezeknek a működése, ugyebár vagy csomagokat telepíthetnek a rendszerre, ezeknek a működése privilégiumokhoz kötött, a felhasználónak a munkamenetében levő kliens alkalmazás összetevők a D-buszon keresztül kérik meg, hogy végezzék el ezeket, és ezért nem kell SUID, tehát SETUID parancsokat futtatni a felhasználónak ahhoz, vagy nem kell rendszergazdajokban rendelkezni ahhoz, hogy mondjuk kikapcsolhassa, bekapcsolhassa a Wi-Fi-t, hanem a D-buszon keresztül megkéri a szolgáltatást, rendszerszolgáltatást nyújtó processzeket, szervereket, és azokat elvégzik. Hát ha mindent elvégeznének feltétel nélkül, az még rosszabb lenne, mint hogyha SETUID bitekkel futhatnának parancsokat a felhasználók. Ehelyett van egy biztonsági modellje ennek az egész rendszer debug dolognak, ez a policy kit nevű. Ez különböző, a metódus hívásokat úgynevezett akciókká mepeli le, fordítja le, és beállíthatja a rendszergazda, hogy melyik felhasználónak milyen joga lehessen. Például hogyan hajthasson végre egy rendszerfrissítést. Meg kell adni a saját jelszavát, hogy rendszerbezdélyes szokta megadni, vagy akár egy olyan mondjuk egy felhasználói csoport, akár végrehajthatja jelszó megadása nélkül. Tehát a policy kit konfigurálásával beállíthatjuk, hogy a felhasználók milyen jogokkal rendelkezzenek a D-buszon, a rendszer D-buszon keresztül, milyen műveleteket hajthassanak végre. Ez a biztonsági modellje nem a legjobb, nem éppen a legfinomabb felbontású, de használhatónak tűnik, és tényleg azt mondom, hogy ez egy modern desktop hozzáállás, már majdnem olyan jó, mint a Windowsnak az Active Directory biztonsági modellje, annyira jónak semmiképpen nem mondanám. Itt egy példa konfiguráció egy ilyen akcióra, illetve ez a leíró fájja egy akciónak, itt pedig egy konfigurációs fájl, amivel a rendszergazda megváltoztathatja, hogy ezen a gépen milyen jogokkal rendelkezik, tehát ki milyen körülmények között hajtassa végre azt az akciót, például azt, hogy az U-Power Daemon, ami az energiagazdálkodásért felelős, melyik felhasználó kérésére milyen körülmények között hajtsa végre azt a műveletet, hogy felfüggeszti, hibernálja a rendszert. Én ezt megváltoztattam. Akár egy debuszent parancssal parancsolból végre küldhetek egy üzenetet az U-Power Daemonnak a debuszon keresztül, hogy hibernálja a rendszert, és annak ellenére, hogy én egy parancsolból küldtem, vissza tudja követni a debusz rendszer a console kit segítségével, aminek sajnos nem lesz bővebben időm kifejteni a részleteit, annak a segítségével vissza tudja fejteni, hogy ez a parancsor melyik KDE vagy GNOME munkamenetből indult, és annak a munkamenetnek küld egy üzenetet, hogy kérje meg a felhasználót, hogy autentikálja magát, mint rendszergazda. És hogyha én nem tudom magam autentikálni, akkor nem fogom tudni hibernálni ezt a rendszert. Tehát ilyen ez a biztonsági modell. Nagyon sokszor a kernel felül is van egy másik kommunikációs csatorna az UDEV rendszer felsága? 5 perc, jó, akkor abban bele tudsz férni. Vannak események a kernel felül, nevezett UDEV események utaznak fölfelé, egészen föl a kliensekhez, a D-Bus rendszeren keresztül. De a kernel az UDEV démonnak küldi, az úgynevezett UDEV démonnak, ami a D-Bus démon, tehát egy független rendszer, vagy független process, ennek küldi ezeket az eseményeket. Hogy mondjuk, mint tudom én, csatlakoztattak egy UDEV rendszert, megváltozott a hardware, megváltozott ennek az állapota, vagy eltávolították. Ilyenfajta eseményekről tájékoztatja kennel az UDEV démont. Azt gondoltam, hogy ez az UDEV démon esetleg a D-buszhoz csatlakozik, és így a D-busz rendszeren úgynevezett szignálok formájában küldi tovább ezeket az eseményeket, de nem. Az UDEV D-busz nem csatlakozik a D-busz démonhoz, tehát az UDEV démon nem csatlakozhat közvetlenül a D-busz démonhoz, mert akkor neki egyrészt meg kéne várnia, amíg elindul a D-busz démon, amire nincs módja, mert nagyon hamar el kell indulni ennek az UDEV démonnak. Nagyon hamar. Ezért az UDEV kommunikáció a kernel és az UDEV között az úgynevezett netlink kommunikációs csatornán zajlik. Ez mondjuk azt mondanám, hogy a Unix domain szövetekhez hasonlóan egy, azt hiszem talán Linux specifikus, de ebben nem vagyok biztos, kommunikációs forma. Ez nem kapcsolat, hanem csomag központú. Ennek is vannak biztonsági kérdései, amit feltártam és a Kadlecsik Józsival jól megbeszéltük, de sajnos nincs időm kifejteni. Az a lényeg, hogy az UDEV démon az UDEV eseményeket kismértékben módosítva és az ehhez kapcsolódó változtatásokat egy adatbázisban eltárolva elküldi azoknak a szerver processzeknek, amik a D-bus démonon hallgatóznak. Tehát a szerver processzek közvetítenek az UDEV démon és a rendszer D-bus között. Itt, és a, viszont a felhasználó, tehát a szignálok, a módosulások, amiket a kernel küld események így haladnak ebben a formában, tehát ezen az útvonalon, de a kliens által kért módosítások közvetlenül ezek fogják végrehajtani őket, nem az UDEV démon, mert az UDEV az csak eseményeknek a közvetítésére való. Ő maga nem végez módosításokat a rendszeren, pontosabban ő hozta létre egy időben a file, a dev eszközöket, az eszközfájlokat, a dev könyvtárban a Linux-on, ez megváltozott most újból, mint egyszer régebben a kernel hozzá őket létre, de nagyon sok mindent módosított rajtuk az UDEV a bonyolult szabályrendszerével, meghatározhatja, hogy a létrejövő eszközfájloknak azt, hogy a neve mi legyen, azt nem, de hogy milyen, kinek a tulajdonában legyenek, milyen posixációjelek legyenek rajta, milyen színlinket mutassanak rá, ilyesmiket meg tud határozni. Ez egy D-busz konfigurációs részlet, azért is nem fejtem ki, mert idő sincs rá, meg nem is látszik, de egyébként az előadást le lehet majd tölteni egy bővebb formában, nem csak a diavetítés formátumában, néhány fontos UDEV fájlt soroltam fel. A legutóbbi fejlemény, hogy magát az init processzt, az egyes feed-del futó processzt ki fogja váltani lassan, kiszorítja a systemd nevű nagyon radikális rendszer, a Lennart Pöttering nevű, azt hiszem német programozó alkotja. A fő célja nem csak az, hogy párhuzamosítja a rendszer bootolásokon induló rendszer folyamatokat, hanem az iniscripteket is kiváltja egy saját, nem annyira bonyolult nyelvezettel, és sőt, nem csak hogy párhuzamosítja a rendszer bootolásokon induló rendszer szolgáltatásokat, hanem eseményvezérelten indítja őket. Ez a fő kulcsszava a systemd-nek, az esemény vezéreltség. Minden, ne csak párhuzamosan induljon, az nem eléggé radikális, hanem minden esemény vezérelte, amikor a szoketeken keresztül esemény vezérelte, mint az inetd-nél. Egy ahhoz hasonló megoldás. Sajnos a systemd nagyon, nagyon hatékonyan végez dolgokat, de ehhez Linux-specifikus kernel jellemzőket használ, tehát a systemd-t nem lehet hatékonyan portolni más rendszerekre, de mivel a systemd-re nagyon erősen alapoz most már az UDEV D-bus rendszer, arra pedig a különböző desktop környezetek, ezért sajnos a systemd Linux specifikussága veszélyezteti azt, hogy a jövőben portolni lehessen mondjuk KDE, Gnome-ot mondjuk FreeBSD-re vagy más BSD rendszerekre. Tulajdonképpen ez volt az előadás. Ezen az URL-en bővebben kifejtve kommentelvel olvasható.
Azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében nagyon érdekes dolgokat hallottunk, esetleg tanulhatunk újra is ma. Megkérdezem akkor most, hogy az vírus kell erősítés megoldásokat, az előadásokhoz volna egy kérdés.
Csak egy rövid kérdés, a kódfúziót elmaradt a teljes előadásnál, hogy a rövidsége miatt a kódfúzió, a GR Security az megfelelte azoknak a feltételeknek.
Egyébként nem, mondtam, hogy ezt választottam.
Teljesen.
Igen, igen, tehát a GR Security-t választottam egyrészt a fax miatt, másrészt azért, mert egyszerű, tehát tulajdonképpen az akkormód után azt mondanám, hogy talán a legegyszerűbb a policia, kevés szabályból áll, ráadásul az automatikus tanulási módja a legerőteljesebb. Tehát a teljes policit elő lehet állítani, a teljes házi rendet elő lehet állítani, felhasználói közreműködés nélkül automatikusan előállítja. Teljes értékű lesz, olyan erős védelmet tud biztosítani, amit a Shadowbox még milliók nagyságrendű szabálya sem. Persze maga a biztonsági modellje sajnos nem annyira szigorú, tehát vannak hátrányai is, de a policia az szigorúbbra vehető, könnyebb, tehát jóval szigorúbbra vehető, jóval egyszerűbben, mint mondjuk a Shellinux-é vagy az RF-bac-é. Viszont az összes a Mac rendszerekkel támasztott követelményemet meg tökéletesen kielégíti. Tehát egyrészt ezért egyszerűség, hajlékonyság, hatékonyság, és hogy nem csak a Mac, nem csak Mac rendszer, hanem a Paxon kívül is tartalmaz sok olyan extra biztonsági szolgáltatást, amit nem lehet mondjuk a Mac kategóriába besorolni, vagy a memória térkép korrupciója elleni védelem kategóriába besorolni, hanem mit tudom én, hogyha azt veszi észre, hogy a Pax őt arról értesíti, hogy egy processz túl gyorsan forkol és aztán elhal, valószínűleg valamilyen memória korrupciója elleni támadás alatt áll, akkor mondjuk a szülő processzt letiltja arról, hogy ő forkolhasson mondjuk 30 percig, vagy még egy csomó hasonló ilyen. Tehát ő megakadályozza a információ kiszivárgást. Ugye nem lenne elég az, hogy mondjuk véletlenszerűsítjük ASLR-rel egy processznak a memória térképét, hanem a proc fájlrendszerből, amiből kilistázható memória térkép elrejti ezt. Ezt a GR Security csinálja. Tehát infolik alapú támadásokat sem lehet folytatni, tehát ezzel megerősíti a Pax védelmet. Ezért esett erre a választásom, és talán nem véletlen, hogy a Microsoftnak a Linuxos a Skype-ot működtető szerverparkja is ezt a megoldást használja, a VR Security-t 10 000 nagyságrendű poszton.